Mikor jött létre az utcáról lakásba egyesület? Egyáltalán mi hívta létre önöket?
Kovács Vera vagyok, az egyesület egyik alapítója és társelnöke, és a szervezetünk pont most ünnepli a 10. születésnapját. Ezt a dátumot pedig az első bérlünk megköltözéséhez tűztük ki. A tevékenységünket önkéntesként még 2012-ben kezdtük el, és 13 tavaszára költözhettek be a 10. kerületben az első emberek, akik a kerület és a mi csapatunk együttműködésének köszönhetik a lakhatásukat.
Ugye itt kerületekről van szó Budapesten, mert hát önök nem Budapest összes hajléktalanát látják el, hanem egy bizonyos kerületét ezek szerint?
Nem, ezt úgy kell elképzelni, hogy az állami szociális ellátórendszer az ugye ilyen szigorú területi megkötésekkel dolgozik, viszont nekünk, amikor önkormányzatokkal dolgozunk együtt, akkor ezt kell alkalmazzuk, de hogyha nem önkormányzatokkal dolgozunk együtt, akkor nem vonatkoznak ránk ilyen típusú megkötések.
Kiszei Tibor vagyok, az egyesület szociális munkása, az egyik szociális munkása. Szerintem fontos, hogy mi nem tartozunk a hivatalos állami vagy önkormányzati hajléktalan ellátó szervezetek közé, tehát hogy mi nem azt csináljuk, mint a legtöbb szervezet. Mi teljesen más irányból közelítjük meg ezt a problémát.
Hogyan kell akkor ezt a gyakorlatban elképzelni a laikusnak?
Ugye a szociális törvény szerint minden szociális ellátásnak, így a hajléktalan ellátásnak is több szintje van, és az alapellátások azok, amik nem nyújtanak bent lakást. Hajléktalan ellátásban ez praktikusan az utcai szociális munkát jelenti, illetve következő lépcsőfokként ott vannak az éjjeli menedékhelyek, amik egy éjszakára egy ágyat nyújtanak az erre rászorulók számára, és ennek a párja a nappali melegedő, ahova ugye nappal lehet betérni, szolgáltatásokat igénybe venni, postázni, melegedni, teát főzni, és intézményenként változó, hogy mosni, fürödni, főzni, mit lehet egy-egy ilyen intézményben adott esetben csinálni. És ehhez képest a következő lépcsőfok az az átmeneti szállók, ahol az emberek, az ügyfelek egy-egy évet maradhatnak, és innétől kezdve viszont hiányzik a még következő lépcsőfok, tehát az intézményes hajléktalan ellátásból nem lehet intézményes úton kilépni, úgyhogy az ember bérlakást tudjon bérelni. És közben sok olyan ügyfél van, akinek eleve az igényeire nem is megfelelőek ezek az intézményi formák. Így például nők vagy párok, idősebbek, vagy kutyájuk, vagy több holmiuk van annál, mint ami egy szekrényben vagy szatyorba befér, azok mind már nem szívesen mennek, vagy nem is tudnak bemenni ezekbe az intézményekbe sem. És azt gondoltuk, hogy szükség van egyfelől olyan lakhatási lehetőségekre, amik utcán élő embereknek, kunyhóban élő embereknek nyújtanak lakásbérleti lehetőségeket, akik valamilyen abból eleve nem tudják a szállószolgáltatásokat igénybe venni, vagy egyébként az átmeneti szállók után a következő lépcsőfoknak szintén egy ilyen integrált társadalomban visszavezető lakhatást nyújtó szolgáltatásnak kéne lenni, és akkor erre próbáltunk mintaprogramként létrehozni válaszokat. Az első bérlőink, ők saját építésű kunyhóban éltek, ott háztartást vezettek, és most már több mint 100 bérlő lakik nálunk, illetve több mint 300 embernek, akikkel menekültek, tudunk albérlettámogatást is adni.
Beszéljünk egy kicsit részletesen a programjaikról, hiszen van a kunyhóból lakásba program, van a lakásügynökség, az agymunkát program, a lakhatás és albérlet, szolidáris lakhatás és albérlet támogatás, illetve ugye maga a szemléletformálás, ami nagyon-nagyon fontos.
Akkor én beszélnék kicsit a kunyhóból lakásba programba, mert hogy az volt az első programunk, illetve én főleg ebben a programban dolgozok, mint szociális munkás. Ugye ez úgy működik, hogy önkormányzatokkal működünk együtt, és az önkormányzat területén élő utcán vagy erdőbe, kunyhóba, de főleg kunyhóban élő embereknek segítünk önkormányzati bérlakásba költözni. Az önkormányzat biztosítja a bérlakást, mi pedig önkéntes munkával, mindenféle források bevonásával felújítjuk ezeket a lakásokat, és akkor úgy költözhetnek be a bérlők. Ez főleg a Budapest 10. kerületében, Kőbányán működik, illetve pár kerülettel odébb a Pesterzsébeten is van egy kisebb, kicsit más fajtájú programunk, de főleg Kőbányán látjuk el ezt a feladatot, és ott van már több mint 20 lakásunk, jól
igen,
emlékszem.
Igen.
Igen, és akkor abban ugye 5 évig van bérlők kijelölési jogunk, és folyamatosan támogatjuk a bentlakókat, már a beköltözés előtt is, a szociális munkával és utána is, hogy ugye meg tudják tartani a lakhatásukat. Ugye a Vera említette, hogy ők általában kunyhóba laktak, tehát bizonyos szintű háztartás vezetési képességeik voltak, de azért egy lakásba lakni az kicsit más, és akkor ebbe próbáljuk őket támogatni, tehát nem engedjük el a kezüket, hanem folyamatosan, amíg igénylik, addig segítünk nekik.
Miből tudják fizetni a szociális alapú lakbért? Hiszen ugye nagyon fontos, hogy valamiből ugye azt havonta minden hónapban fizesse.
Persze, hát ők is ugyanolyan bérlők, mint minden más bérlő, aki önkormányzati bérlakásban lakik, és általában, ha csak nem nagyon idősek és betegek, akkor mindenki dolgozik, ugye, és pénzt keres, és fizeti a lakbért. Tehát, hogy ilyen problémáink nem nagyon szoktak lenni lakbér fizetési problémáink. A rezsi az már kicsit macerásabb, ugye az áremelkedések miatt, de ugye mivel általában kis lakásokról beszélünk, ezért a rezsiemelkedés se olyan vészes, tehát ki tudják fizetni. Van, aki egyébként nyugdíjas, de a legtöbben dolgoznak.
Egy-egy esetben előfordul nálunk is egyébként hátralék, tehát nem próbáljuk azt mondani, hogy 100%-os hatékonysággal dolgozunk, de a mi programjainkban bent élő bérlőknek a legtöbb önkormányzati partnerünknél, sőt, azt hiszem az összes nyilazó tapasztalat, hogy nagyobb a fizetőképessége, tehát kisebb a hátralékos bérlőarányunk, mint egy sima önkormányzati lakásbérlői rétegben.
Igen, hát gondolom azért ők nagyon megbecsülik azt, hogy kaptak egy lakhatási lehetőséget, és mondjuk nem kint az utcán kell fagyoskodni, vagy éppenséggel egy kunyhóban. A munkavállalásban is segítik őket akkor ezek szerint.
Igen, és akkor ehhez kapcsolódik az agymunkát csoportunk, ami nem régen volt, azt hiszem februárban volt 6 éves, tehát az volt az egyik első ilyen leágazás, egy ilyen új program. Ez nem csak a mi bérlőink számára, hanem mindenki számára nyitott, aki lakhatási szegénységben él. Ez egy ilyen csoport, minden héten van csoporttalálkozó, ahol van egy csoportvezető, de hogy nem ő hozza a döntéseket, ő csak így szervezi, meg koordinálja a dolgokat, és akkor sorstársak beszélgetnek egymással, tanácsot adnak, és akkor a utóbbi években ugye ott segítünk, mint önéletrajzot írni, stb. És munkaadókkal is sikerült kapcsolatot kiépíteni, akik általunk is jobban érzékelik, hogy azért egy ilyen társadalmi helyzetből, ha esetleg valami félre megy a kommunikáció, vagy ilyesmi, akkor ezeket próbáljuk elsimítani, tehát hogy is olyan szociálisan érzékeny munkaadókkal van kapcsolatunk, és akkor így próbálunk a munkakeresésbe segíteni az ügyfeleinknek.
Ugye minden ember más és más. Gondolom a hajléktalanok között is van, aki nyitott erre, és abszolút partner, és van, aki nem.
Hát ezt én nagyon máshogy látom, tehát olyan emberrel mi még nem találkoztunk, aki nem szeretne kitörni a helyzetéből, inkább a másik oldalon van a probléma, hogy annyira kevés ilyen lehetőség van, hogy a több ezer hajléktalanságban élő ember közül csak minimálisan kevésnek tudunk mi vagy más hasonló programok segíteni, és a legtöbbeknek módjuk sincsen egy ilyen lehetőséget megpróbálni.
De egyébként csak hajléktalanok keresik önöket, vagy most már azok is, akik, tehát van még talán hol lakniuk, vagy éppen most veszítik el az otthonaikat?
Ugye mi egy nagyon kicsi szervezet vagyunk, ezt mindig hangsúlyozzuk, tehát ez a pár száz ember, akinek most jelen pillanatban segíteni tudunk, ez nyilván sokat számít azoknak, akik ebbe bekerülnek, de hogy naponta kell elutasítsuk, vagy tovább irányítsuk másokhoz a segítségkérőket, akik a legváltozatosabb élethelyzetekből fordulnak egyébként hozzánk. Illetve ezen a ponton érdemes talán áttérni a következő programunkra, amely a lakásügynökség programunk. És ott alapvetően nem utcai hajléktalanságból pályáznak és kerülnek be a legtöbben, hanem többféle más célcsoport közül. Először is többen jönnek intézményből, különösen munkásszállóról vagy anyaotthonból, családok vagy egyedülálló anyák gyerekkel, akiknek ugye szintén nem megoldott a lakhatása. Úgyhogy ez egy jellemző réteg a lakásügynökségi lakásokban, illetve ugyancsak a lakásügynökség kötelékében egy szolgálati lakás programot is indítottunk, ami még egyelőre csak tényleg nagyon pici mintaprogramként indult el, de ez a Szociális Áldozati Dolgozók Szakszervezet tagságának szólóan ír ki lakáspályázatokat, tehát ezek olyan szociális munkás kollégák, akik egyébként egy hozzánk hasonló bérből nyilván a budapesti albérletpiacon nem tudnának, vagy csak nagyon nehezen tudnának piaci áron ingatlan bérelni. Viszont mi meg azt gondoltuk, hogy ebben a lakásügynökségben ugye tudunk kezelni olyan lakásokat is, amelyek a legszegényebbeknek nem, de ezeknek a kollégáknak viszont igenis nyújthatnak megfelelő lakhatási alternatívát.
Nagyon elkeserítő egyébként a helyzet, rengeteg a hajléktalan Budapesten, mert ugye most Budapestről beszélünk.
Ugye mi hajléktalan embereknek mondjuk az ügyfeleinket, tehát jelzős szerkezetként használnám ezt, tehát hogy igen, egyébként sokan vannak, de azt azért érdemes szem előtt tartani, hogy a hajléktalan embereknek a többsége a fővárosban idős ember, sokan közülük már akár a rendszerváltás óta is hajléktalanként kényszerültek élni, és hogy ezért egyszerűen most már nagyon sokan meghalnak. Tehát szám szerint egyébként csökken a hajléktalan embereknek a létszáma Budapest utcáin, és ez az ellátórendszeri férőhelyeknek az igénybevételében is abszolút meglátszik.
Gondolom a rossz egészségügyi állapot, ugye nem jutnak normális élelemhez, ahogy élnek, tehát ez mind közrejátszik.
Ugye ez egy nagyon bonyolult és szerteágazó problémakör, de igen, tehát hogy mi azt szoktuk mondani, hogyha valaki az utcán eltölt egy pár évet, akkor ez ilyen plusz 10-20 évet jelent így az egészségügyi állapotban, tehát hogy olyan nehéz körülmények között élnek emberek. De ugye ez már ugye mind a lakhatás, mind az egészségügy válsága, az folyamatosan növekszik. Ugye mi is azért nyitottunk akár lakásügynökséget, akár szolgálati lakásügynökséget, mert hogy már a alsó középosztály se tudja megfizetni. Tehát akinek nincs lakás tulajdona, az például Budapesten nagyon nehéz helyzetben van, mert olyan magasak a bérleti árak, de ahogy az egészségügy helyzete is azért folyamatosan romlik, ahogy mi látjuk szakember hiány, stb. Várólisták, tehát hogy még a középosztály, a sok középosztály is néha nehezen jut ellátáshoz, nem hogy a marginalizáltabb csoportok, lakhatási szegénységben élők, hajléktalanok, nekik még nehezebb megfelelő orvosi ellátáshoz jutnia például.
Önkormányzat teljes mértékig partner? Ugye kezdetektől fogva szükség volt az önkormányzat együttműködésére ahhoz, hogy mondjuk használaton kívül önkormányzati lakásokat újítsanak fel, és ugye adjanak bérbe.
Úgy kell elképzelni ezt a partnerséget, hogy ugye Magyarországon elég alacsony az önkormányzati lakásoknak a száma, összesen 100 000 ingatlan az egész országban. Ennek valamivel kevesebb, közel a fele található a fővárosban, viszont semmilyen más olyan lakás állomány nincsen, ami így lakáspolitikai célokat szolgálna. És ráadásul ezeket a lakásokat országosan több száz, és a fővárosi lakásokat is ugye a 23 önkormányzat kezeli, tehát egy nagyon bonyolult és sokrétű szabályozás, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon nehezen jutnak hozzá a legszegényebb emberek az önkormányzati lakásokhoz. Mert a legtöbb olyan önkormányzatnak, aki rendelkezik lakásokkal, azért az évtizedek óta jellemző, hogy az a célja, hogy minél inkább biztos bérlőknek adja bérbe ezeket. Tehát a legszegényebbek már a lakáspályázatokon is hátrányban vannak, ugyanakkor a másik oldalon meg az önkormányzatok nagyon kevés finanszírozást kapnak a lakásállományuknak a karbantartására, vagy akár csak az állatmegóvásra is. És ez pedig azt jelenti, hogy ha mondjuk egy lakásban néhány évre már nincsen bérlő, akkor az önkormányzatoknak praktikusan nincs pénze felújítani, visszaüzemelni, korszerűsíteni, de mondom nyakran akár csak karban tartani üzemszerűen ezeket a lakásokat sem. És akkor ebből egy ilyen negatív spirálba csúsznak, hogy viszont az üres lakásoknak is van jelentős fenntartási költsége, tehát hogyha nem önkormányzati ház, akkor ilyen-olyan költségekkel mindenképpen fog járni az is, hogyha üresen tartják a lakásokat, és akkor így az önkormányzati lakásállományon egyre nagyobb az adósságteher, és egyre rosszabb az ingatlanoknak az állománya. Tehát ezek a partnerségek, amiket mi ajánlunk, azért mondhatom, hogy kölcsönösen előnyösek az önkormányzati partnerek és a mi szakpolitikai elképzeléseink érvényesülése szempontjából, úgy értve, hogy adott esetben mi olcsóbban tudjuk felújítani az ingatlan, mint egy önkormányzat, de így is ráköltünk 2-3 vagy akár még több millió forintot is egy ingatlanra, hogyha olyan rossz állapotban van, és akkor tulajdonképpen ezért a ráfordításért cserében kapjuk meg ezeket a bérlők jelölési lehetőségeket.
Ugye azért ez nem kevés pénz, és önök egyesületként működnek. Miből tudják finanszírozni a programjaikat?
Legelsősorban közadakozásból működünk, ez azt jelenti, hogy cégek és magánszemélyek adományaiból, és ugye ennek a megszervezése érdekében így egész évben adománygyűjtő kampányban vagyunk tulajdonképpen.
És ha jól tudom, akkor az oldalukon található egy polc nevezetű rész, ahol ugye önök például pólókat készítenek.
Hát igen, de hogy mondjam, nagyon örülünk, hogyha valaki olyan elkötelezett a munkánk iránt, hogy vásárol egy ilyen logózott terméket. Ezek egyébként biopamut és egyedi tervezésű mintával szitázott pólók, tehát egyfelől környezetbarát technológia, másrészt tök jó minőségű és esztétikus termékek, de ez nem jelent nagyon sok bevételt. Tehát, hogy minden egyes eladott póló persze számítja azt a 5-6 ezer forintot, amibe kerül, de alapvetően ez a bankkártyás adománygyűjtő felületek, szintén van ugye adományozási lehetőség folyamatosan a weboldalunkon, illetve a céges támogatások, amelyek a legtöbb forrásunkat hozzák, illetve szoktunk pályázatokat is beadni és nyerni. De ugye ez nagyon sok munka, tehát egy állami normatívás szervezet, az sokkal több forrással indul, és sokkal kevesebb energiát kell a működési költségeinek az előteremtésére fordítson. Viszont mi mégis úgy gondoltuk, hogy nem abba az irányba szeretnénk moccani, hogy milyen szolgáltatásokra lehet normatívát igénybe venni, hanem sokkal inkább azt gondoltuk, hogy csinálunk egy hiánypótló szolgáltatást, akár csak kisebb léptékben is, és megteremtjük ehhez, hogyha szükséges, akkor saját magunk is a forrás.
Valahol ez egyébként mindenkinek az érdeke, hogy egyrészt ne legyenek fedél nélküliek az utcán, ugye sok probléma van ezzel kapcsolatban, országszerte lehet hallani, és ez egy nagyon jó kezdeményezés, és nagyon jó összefogás, ami itt van a 10. kerületben. Viszont az megütötte a fülemet, hogy a legtöbb bevételük cégektől származik. Ez azért nagyon pozitív, hogyha a cégek, a nagy cégek támogatják önöket.
Hát ezt úgy kell elképzelni, hogyha azt nézzük, hogy hány támogató, akkor több száz, és van olyan év, amikor több ezer magánszemély is utal nekünk, akár 1000, 2000, 5000 vagy 10000 forintot, és van olyan, hogy magánszemélyektől is nagyobb összegű adományt is, tehát akár 50 vagy 100 000-es egyszeri utalást is kapunk magánszemélyektől is, tehát hogy ez egy nagy tömeget jelent, akik velünk egyetértenek, és minket kis összeggel támogatnak, és rájuk is nagyon büszkék vagyunk. 25 olyan cég volt a tavalyi évben, akik ilyen 1 és 5 millió forint közötti összeget utaltak az egyesületnek támogatásképpen, és nyilván ez így az összegénél fogva inkább meg tudja alapozni a működésünket, de mindegyikre szükség van. Tehát szükség van a magánszemélyek támogatóbázisára is, és szükség van a céges támogatóknak az anyagi támogatására is abszolút. Tehát ez a két fő forrásunk, és minden évben nyerünk néhány kisebb és egy-két nagyobb pályázatot. Tehát hogy nagyjából ebből a három forrásból tudunk alapvetően létezni, de ez egyébként egy nagyon nehéz és nagyon kockázatos munka, felelősséget vállalni több száz ember lakhatásáért, hogy mindezt adományokból csináljuk. Tehát én szervezet vezetőként gyakorlatilag nem tudok mással foglalkozni, nem működöm szociális munkásként, hanem csak partnerkapcsolatokkal foglalkozom.
Igen, ez nem könnyű, és ugye láttam, hogy tárgyi adományokat is várnak, tehát például, ha valaki bútort vagy tárgyakat adományozna, azt is szívesen fogadják.
Igen, igen, már évek óta működik bútorraktárunk, sőt, aztán lett egy másik raktárunk is, ahol meg ugye építőanyagokat is tárolunk a felújításokhoz, és igen, fogadunk tárgyi adományokat, főleg bútorokat, és főleg, amire mindig szükségünk van, ezek a nagy háztartási gépek, főleg a mosógépek, amik hiány, mindenki akkor dobja ki, ha már nem nagyon működik, tehát ilyen szempontból az mindig jól jön, és hogy tényleg rengetegen ajánlanak fel nekünk tárgyi adományt, nem is tudjuk raktározni sajnos, mert hogy végesek a raktárkapacitásaink, és például itt most beszéltem a raktáros kollégával, aki egyébként önkéntesen dolgozik már évek óta nálunk, hogy egyszerűen annyira nincs a raktárunkban, hogy a márciusi hónapban 30 adományt kellett visszautasítanunk, mert egyszerűen nem tudjuk tárolni. Persze próbáljuk őket irányítani más szervezetekhez, meg ilyesmi, de hogy fontos, ugye, hogy mi is raktározunk, mert hogy ugye a felújítás után ugye segítünk is bebútorozni a lakásokat, mert hogy azért utcán élő embereknek, vagy még akár kunós embereknek is szükségük van bútorokra és nagy háztási gépekre. Rendesen tudják használni a lakásaikat.
Más hozzánk forduló segítségkérőknek is juttatunk a hozzánk bejövő bútoradományokból, ha van rá mód, akkor a háztartási gépekből is. Illetve amit még gyűjtünk a bútorokon fölül, az elég fontos, az építőanyagok, tehát szanitereket, csapokat, ilyesmiket, ezeket nem használtam, hanem ugyanúgy tárgyadományként, hogyha mondjuk megmarad építkezésből, vagy akár csak egy-egy darabot, hogyha valaki úgy adódik, hogy tud adományozni, akkor ilyeneket is fogadunk, de éppenséggel az egyéb építőanyagokat, tehát festékeket, laminált parkettát, csavarokat, építőipari ragasztókat, tehát mindenféle olyan a felújításokhoz gyakran használt termékeket is elfogadunk, ami esetleg valakinél akár otthoni felújítás töbleteként megmaradt, akár valamilyen céges raktárkészletből visszamaradt.
Vannak elegen, akik végzik ezt a munkát? Ugye annak nagyon örültem a honlapjukat nézve, hogy rengeteg a fiatal szociális munkás, tehát az utánpótlás. De ők maradnak? Mert ugye mondta, hogy ön például nem tud más munkát vállalni, tehát ezt csinálja szinte folyamatosan, mert muszáj. Szóval mekkora a fluktuáció?
Nálunk azért elég jó a helyzet, ugye általában egyre kevesebb a szociális munkás, sajnos nagyon alacsony ennek a szakmának a presztízse, ugye sokan nem is nagyon tudják, hogy ez mit jelent pontosan. Egyre kevesebb az egyetemi hallgató szociális munkás is, és azért, hogy is mondjam, az állami ellátórendszer nagyon rugalmatlan, bürokratizált rendszerében is azért sokan pályát váltanak. Milyen szempontból szerencsések vagyunk, mert szerintem jó az egyesületnek a megtartó ereje, tehát, hogy itt innovatív, rugalmas dolgokat csinálunk, és mondjam, hangsúlyt fektetünk a igazán minőség és folyamatos szociális munkára, tehát az intenzív esetkezelésre, tehát, hogy sokat beszélgetünk az ügyfelekkel, sokat segítünk nekik, tehát nem az, hogy csak néha behívjuk őket az irodába, és aláíratunk velük egy papírt, hanem folyamatosan kiárunk hozzájuk.
Tehát fogják a kezüket, nem engedik el a kezüket.
Így van, és hogy is mondjam, erre van kapacitásunk is, mert nem fulladunk bele ugye a bürokráciába, mint mondjuk az állami ellátórendszer, ahol rengeteg felesleges papírmunkát is kell végezni, és ez megterhelő a kollégáknak. Nálunk minimális a fluktuáció, maximum szülni mennek az emberek, de aztán visszajönnek. Úgyhogy igen, tehát ilyen szempontból szerencsések vagyunk. Mi alakítottuk ki így, hogy ilyen jó megtartó munkahely legyen.
Jövőben mik a további célok? Gondolom azt, amit elindítottak, azt folytatni, de azért az embernek mindig pörög az agya, hogy mivel lehetne jobbá tenni a dolgokat.
Igen, azért ebben a szervezetben nincs benne a végtelen növekedés lehetősége. Tehát nem az a célunk, hogy akár az lakhatás programunk, akár a lakásügynökségünk az végtelen nagyra nőjön. Most még folyamatosan növekszik az ügyfélszám, növekszik a szervezet, de azért inkább az az elképzelésünk, hogy ez a növekedés ez le fog lassulni, és inkább azon szeretnénk dolgozni, hogy minél több önkormányzati partnerséget kössünk meg, és hogy leginkább politikai döntéshozók, önkormányzati képviselők, vagy akár parlamenti szinten is el tudjanak köteleződni az ilyen típusú megoldások mellett, és minél inkább a központi hajléktalan ellátás, illetve lakáspolitika változzon olyan irányba, hogy a lakhatási gondokkal küzdő emberek egyáltalán ne is szoruljanak rá az ilyen hozzánk hasonló szervezeteknek a tevékenységére. Tehát vannak elképzeléseink, vannak még olyan dolgok bőven, amiket ki szeretnénk próbálni, és persze szeretnénk még több embernek segíteni, de hogy nem gondoljuk azt, hogy végtelen nagyra akarunk majd megnőni.
Igen, tehát hogy mi azért azt gondoljuk, meg azt hisszük, hogy a hajléktalanellátás és mindenféle más közszolgáltatás, és főleg a lakáspolitika, az az állam dolga. Mi azért jöttünk létre, mert az állam nem végzi jól a munkáját, és próbálunk mintaprojekteket létrehozni, és a döntéshozókat meggyőzni, hogy ezt lehet máshogy is csinálni, és mindenkinek jó lenne, hogyha kipróbálnánk dolgokat. És ugye mi is folyamatosan próbálunk új, innovatív mintaprojekteket csinálni, tehát ugye az agymunkát csoportról már beszéltünk, de hogy indítottunk tavaly ilyen női csoportklubot, tavaly év végén meg elkezdtünk egy ilyen sorstárs segítő mentorációs programot, hogy a sorstársak a lakhatási szegénységben élők is egymást segítsék kicsit rendszeresebben, ezzel is a egész közösségi mentalitást erősíteni, illetve ugye nekünk is végesek a kapacitásaink, tehát hogy próbálunk majd megerősíteni ezt a közösségi szociális munka oldalunkat is, mert hogy egyszerűen annyi a segítségre szoruló ember, hogy nem mi se győzzük, és hogy inkább ilyen közösségi formák felé is elkezdünk már kacsingatni.
Pont ez jutott eszembe, hogy hallgatom önöket, hogy itt van egy több mint 10 éve működő nagyon jó egyesület, nagyon jó programokkal, szóval más kerületek önkormányzatai nem keresték meg önöket, hogy együttműködnének önökkel?
De van néhány, tehát a 10. kerületet ugye azért emeltük ki, mert ott indult a programunk, de a 20. kerületben is működik már néhány lakással, most tavaly bepályáztuk a 8. kerülethez, ott is elkezdtük egy lakásnak a felújítását, amelyet hamarosan átadunk, illetve nem az elsőként lakhatásban, de a lakás ügynökség mentén meg az első és a második kerülettel dolgozunk együtt, illetve adtunk be ilyen típusú pályázatot a fővárossal is partnerségben, tehát hogy van érdeklődés, meg van nyitottság azért a munkánk iránt, meg rendszeresen megyünk el más vidéki városokba is tapasztalatcserékre, csak egyelőre nem tartunk ott, hogy Budapesten kívül is végezzünk feladatokat, tehát ezek inkább csak ilyen tapasztalatmegosztó találkozások szoktak lenni.
És a kormány, a szaktárca, hogy áll ez az egész kérdéshez? Mert ugye mondták önök is, hogy mi a jelenlegi helyzet, és ezt látja a magyar ember is, tehát a társadalom is látja, hogy itt probléma van.
Sajnos az van, hogy a szociálpolitika, mint olyan, az kvázi a jelenlegi kormányzás alatt megszűnt. Ők teljesen más dolgokba gondolkoznak, amit gondoskodás politikának hívnak. Például a szociális munka alapelveivel se összeegyeztethető, főleg nem a mi munkánkkal, tehát ilyen szempontból nehéz. Ugye a jelenlegi kormányzat inkább ebben a paternalista, én megmondom, hogy neked mire van szükséged, és kijelöl bizonyos célcsoportokat, akikkel mondjuk jobban foglalkozik, például nem tudom, az idősek. De ugye szerintünk a szociális munkának a célja, az egyik legfőbb célja az, hogy az embereket egyszerűen a saját érdekérvényesítésére motiválja. Tehát, hogy mi azt szeretnénk, hogy az emberek kiállnának magukért, az érdekeikért, tudnának jobban ügyet intézni, tudjanak egy csomó mindent megoldani, nem az, hogy lenyomunk a torkokon mindenféle dolgot, és akkor, ha tetszik, tetszik, ha nem, nem. Tehát, hogy mi partnerségben gondolkozunk az ügyfelekkel, és az autonómiájukat próbáljuk erősíteni, nem máshogy.
Igen, tehát az van, hogy most jelenleg inkább egy ilyen segélyezési szemléletű segítségnyújtás zajlik, és abból is inkább elégtelen. Tehát még ehhez a típusú fölülről lefelé segítő típusú segítségnyújtáshoz se jut hozzá mindenki, akinek erre szüksége van. Illetve a legtökre jellemző az, hogy a hajléktalan ellátó intézmények nem csak a számukban problémások, tehát nem csak az van, hogy nincsen mondjuk elég páros szálló, vagy nincsen elég női szálló, vagy nincsen elég idős embereknek szóló férőhely, hanem az is, hogy a létező ellátások viszont szörnyű fizikai körülményeket biztosítanak nagyon sok esetben, különösen az éjjeli menedékhelyek, ahhoz
adott
esetben sok tucat embernek is kell egy helységben aludnia, és akkor erre az az ilyen intézményes válasz, mármint nem ezekben a helyeken dolgozó kollégák részéről, hanem a központi kormányzat részéről, hogy már pedig be kell menni, együtt kell működni, és hogy aki ilyen helyzetben van, az igaziból nem válogathat, hogy ő most adott esetben télen a tornaterem padlóján fog aludni, és egyébként ez a szemlélet, ez sajnos uralkodó, tehát nem csak a központi kormányzat által normatívával fenntartott intézmények, hanem sokszor úgynevezett független szereplők is nagyon rossz fizikai körülményeket nyújtanak egyébként az éjjeli menedékhelyeknek.
És ugye azért nagyon sok olyan fedél nélküli van, akármennyire is előítéletes a társadalom, akik egyébként minden áldott nap dolgoznak, tehát normális a kinézetük, fülödnek, tisztálkodnak.
Hát, ez a többség.
Igen,
tehát, hogy ez a többség. Tehát, hogy az a sztereotíp kép, amit az emberek így a hajléktalanságról, meg a hajléktalan emberekről őriznek a fejükben, hogy azok a pszichiátriai beteg emberek, akik adott esetben még függők is, meg
egyéb... De bocsánat, egyéb... azért, mert ezt mutatják nekik?
Értem, csak hogy az van, hogy van mondjuk Budapesten pár száz ember ebben a helyzetben, akik az aluljárókban, az utcákon nagyon láthatóak, és egyébként, hogyha a villamoson az ember mellett ül egy valaki, aki reggel egy átmeneti szállóról ment el dolgozni, és senki nem találja ki, hogy ez is ott van talán. Tehát ugye látható hajléktalanság az egy nagyon drámai és megrázó és erőteljes kép, és egyébként semennyi törekvés nincsen arra, hogy az emberek megértsék, hogy egyébként több tízezer ember közül, akik egy évben igénybe vesznek különböző hajléktalan ellátás kötelékében működő szolgáltatásokat, egyébként 99%-ban nem látja rajta senki, hogy ő is egy otthontalan vagy hajléktalan ember.
Igen, és talán egyébként itt van nagyon nagy szerepe önöknek a szemléletformálásban, hogy megmutassák a másik oldalt, hogy itt nem erről van szó, ami egy általános kép van a társadalomnál.
De egyébként mi még azt is gondoljuk, hogy itt vannak ezek az emberek, és szerintem az is egy társadalmi látfelet, hogy egyébként a pszichiátriai ellátásban, az egészségügyben, a függő ellátásban, tehát hogy az a probléma, amikor valaki tényleg teljesen elhagyja magát, és köztemlére teszi a saját kiszolgáltatottságát, az nem pusztán nyilván egy lakhatási probléma, de hogy a pszichiátria, az egészségügy és a szociálpolitikai további eszköztárak összefogásával ezeket a helyzeteket is kéne kezelni. Tehát, hogy azért az emberi méltósághoz való jogot akkor is tiszteletbe kell tartani, hogyha az adott egyén az már nagyon-nagyon rossz állapotban van, és nagyon kiszolgáltatott, és ráadásul ezek az ügyfelek tényleg nincsenek sokan, és hogy kb. Semmit nem tud senki kínálni nekik. Tehát nincs egy olyan kórház, nincsenek olyan rehabilitációs férőhelyek, ahova a legrosszabb állapotban lévő emberek bekerülhetnének. Tehát nem csak olyan programokra van szükség, mint a miénk, hanem az intézmények közül is egyébként a magasabb támogatási szükségletűek, azok gyakorlatilag minden ellátásból kiszorulnak sok esetben. Mi működésünkben azt látom, hogy hozzánk évi több száz ember jön valamilyen formán segíteni, ugye a legtöbben kis összegű adománnyal, de több mint százan segítenek fizikai munkával az építkezéseken, több tucatnyian adnak bútor vagy háztartási gépadományt, és hogy azt látjuk, hogy ez a szolidaritás az, ami azt mutatja, hogy azért mégiscsak van remény, meg van fogadókészség a társadalom egy nagy részében. Egyfelől a mi munkánk, meg másfelől a lakhatási szegénységben vagy hajléktalanságban élő emberek helyzetének a megértése felé.
Illetve szerintem még az fontos, hogy amit mi csinálunk, az működik. Tehát, hogy ha az embereket emberhez méltó lakhatáshoz segítjük, és abban támogatjuk, akkor meg tudják tartani a lakhatásukat. Tehát, hogy nekünk nagyon minimális volt a lemorzsolódás, egy-két ügyfél volt, aki nem tudta megtartani a lakhatását, a többiek mindannyian évek óta rendesen háztartásozatva, csekkeket fizetve, lakbért fizetve, ott vannak, és emberhez méltó módon tudnak élni, ahelyett, hogy a erdőbe, egy kunyhóba fagyoskodnának télen. Tehát, hogy ezt meg lehet csinálni, hogyha az ember oda teszi magát, tehát, hogy képes lenne szerintem a magyar társadalom is meglépni ezt a dolgot, hogy egy nagyobb program keretében 10-20 év alatt hatalmas változást lehetne elérni.